Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Boldog karácsonyt kívánunk minden kedves hallgatónak, nagy szeretettel köszöntelek titeket a Formula Podcast karácsonyi különkiadásában, melyben hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni kedves barátommal, kollégámmal, hű harcos társammal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Boldog karácsonyt, szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, remélem mindenki karácsonyi hangulatban van, és élvezitek az ünnepet.
Így van, és hogyha valaki esetleg fenyőfa díszítés, tojáslikör szürcsölgetés, esetleg ajándékcsomagolás közben hallgatja a Formula Podcastet, nyugodtan jöhetnek fotók a Facebook csoportba, vagy bármilyen közösségi médiában, csak akkor jelöljetek meg minket a Formula Hú Podcast hashtaggel.
Tegyétek hozzá azt is, hogy Formula Karácsony. Legyen egy ilyen hashtag is.
Legyen így, legyen így. No, hát ugye azt mondtam, hogy hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni. Rengeteg kérdést kaptunk a Formula Podcast Facebook csoportban. Nehéz volt válogatni. Bízunk benne, hogy senki nem lesz csalódott, akinek a kérdése kimaradt, de hogy minél többek szót kaphassanak, ezért azok esetében, akik nagyon sok, amit egyébként köszönünk szépen, nagyon sok 3-4-5-6 kérdést tettek fel, nyilván ott is szelektáltunk, próbáltuk a legjobbakat kiválasztani, illetve azokat, amire tudunk mit válaszolni, mert hát volt olyan kérdés is, ami engem inkább zavarba ejtett, nincs sem gondolatok fogalmazódtak volna meg a fejemben. Na de, 4 kategóriába soroltam a kérdéseket, és kezdjük a Fantázia Dús Múlt nevű kategóriával, azon belül is az első Ádám Rihárd kérdése, amely így szól: kik azok a versenyzők, akik megérdemelték volna, hogy jobb autóba üljenek, akiknek a képessége megvolt, hogy komoly VBS esélyesként beszéljünk róluk, csak éppen gyengébb autójuk volt? Hát én azt gondolom erről így elsőre, hogy azért az F1 alapvetően egy igazságtalan játék, ahogy mondani szoktam, olyan, mint az élet, és már csak ezért is szeretjük. Én azt gondolom, hogy meglehetősen sok olyan pilótát lehetne felsorolni a Formula 1 történetéből, akik versenyképes autóban legalábbis világbajnoki esélyesek lehettek volna. Akik nekem elsőre eszembe jutottak, azok két korábbi vendégünk, Jean Alesi és Robert Kubica. Ugye mindkettejük karrierje során megvolt a lehetőség arra, hogy igazán versenyképes autóban szerepeljenek, de Alesi rosszul döntött, ami az átigazolásokat illeti, Kubicának pedig, hát Kubica megmondhatni rosszul döntött azzal, hogy elindult azon a bizonyos rally versenyen, és hát nem tudom nem megemlíteni Nico Hülkenberget, aki azért ragaszkodom, hogy akinek kijárt volna, legalább egyszer kipróbálja magát egy igazán ütőképes autóban.
Volt nekünk egy műsorunk, top 10 pilóta, akik soha nem nyertek világbajnokságot, az is egy érdekes műsor volt, szerintem ott elég sok név elhangzik, akiknek a nevét erre a kérdésre válaszként megadhatnánk. Én magam, ha egyet kellene választanom a közelmúltból, akire talán mindannyian emlékszünk, tudom, hogy nagyon sok fiatal hallgatónk van, én Robert Kubicát választanám. És azért mondom őt, mert neki megvolt a tehetsége is, ahhoz, hogy világbajnok legyen, az én megítélésem szerint, illetőleg megvolt benne az a fajta rafkóság, az a fajta dörzsöltség, az a fajta tökösség, ami kell ahhoz, az a kraft, ami kell ahhoz, az az attitűd, ami kell ahhoz, hogy valakiből világbajnok esélyes, adott esetben világbajnok legyen, úgyhogy a legnagyobb veszteség akkor ért bennünket, amikor megtörtént az a bizonyos rally baleset.
Ez, azt hiszem, ezzel csak egyet lehet érteni, illetve az adás előtt azt hiszem még te dobtad be, amikor beszélgettünk Járnó Trulli nevét, szerintem ő is mindenképpen azok közé tartozik, akik legalább azt megérdemelhették volna, hogy egy lövésük legyen kipróbálni magukat egy bajnoki győzelemre képes versenyautóban. Menjünk tovább, a következő kérdés Matisz Ádámtól érkezett: melyik régi már megszűnt F1-es csapatot hoznátok vissza a rajtrácsra, ha lenne rá lehetőségetek? És kérlek, most kezdte a választ.
Mondom, imádom őket a mai napig. Már nincsenek, vagy legalábbis nem úgy vannak. A Minardit. Én ide a Minardit mondom. Nagyon sok minden köt bennünket, magyarokat is a Minardihoz, ugye Baumgartner Zsoltnak, ők adták meg az esélyt arra, hogy teljes szezont futhasson a Formula 1-ben, de volt egyfajta bája annak, ahogy a világ ellen harcolt az az icili-picili kis csapat. És ugye ez a fajta platform, ez manapság már nem létezik, hogy valaki ilyen szintű szenvedélyes magánzóként harcoljon és hadakozzon a guruló dollár kötegek ellen. Úgyhogy, bocsánat, engem nagyon sok érzelem köt a Minardihoz, nagyon sok kellemes emlékem van velük kapcsolatban, úgyhogy én a Minardit mondanám.
Igen, ugye voltak azért a Minardi megszűnését követő években is volt egy-két ilyen, hát uram, bocsánat, azt mondom, ilyen félamatőr kis csapat, de a Minardival ellentétben ők nagyon hamar belefulladtak ebbe. Ugye elsősorban a Super Aguri és a Hispánia juthat eszünkbe, ahol azért hasonló volt a, hogy is mondjam, a színvonalbeli különbség az élmezőny és az adott istálló között, csak nem volt meg az a lelkesedés és rafkóság, ami a Minardiban megvolt, aminek köszönhetően...
Tűz! Nevezzük hát tűznek!
Így van.
De mondd el, légy szíves, te is a kedvencedet, mert nekem az is nagyon tetszett, amit te az adás előtt nekem megsugtál, hogy a te válaszod mi lesz erre a kérdésre.
Igen, én ugye nem... Tehát lehetne itt mondani különböző legendás csapatokat az F1 történetéből, Lotus, Tyrrell, Brabham, és így tovább, de én a közelmúltból választottam valakit, egy olyan csapatot, akik számomra történetük végére egy nagyon-nagyon szimpatikus csapattá váltak, ez pedig a Menor volt. Ugye ez egy nagyon hányatott sorsú csapat volt, gyakorlatilag 7 évet töltöttek az F1-ben, és ez alatt volt 4 különböző identitásuk, ugye először Virgin, aztán lettek Marussia, aztán volt ez az átmeneti Manor Marussia, és végül a Menor Racing 2016-ban, és egyértelműen az volt az az év, amikor ebből egy épkézlebb versenycsapat lett. Igaz, hogy csak egyetlen pontot szereztek, de nem konstans a mezőny legvégén voltak, és volt potenciál ebben a csapatban. A Wehrlein-Ocon páros egy egészen jó kis páros is volt, és én tényleg nagyon sajnáltam, amikor megszűntek. Egyébként pont a legutóbbi adásunkban kerültek szóba ők többször, amelyben ugye olyan F1-es pilótákról beszélgettünk a közelmúltból, akik nem hagytak túl mély nyomot a sporták történetén, hogy így fogalmazzunk, úgyhogy ha van kedvetek, ezt is hallgassátok vissza. Hát kár érte.
Sokkal komolyabban vehető volt ez a formáció Menor Racingként, mint az egész, amikor annak idején Virginként útjára indult, ugye Richard Branson milliárdos hóbortjaként, és mint kiderült, nagyon hamar kiderült, ez tényleg csak egy múló hóbort volt. Richard Branson részéről nagyon hamar magára hagyta ezt a társaságot.
Igen, és ugye az is egy egészen érdekes dolog, hogy náluk így bezárult egy kör tulajdonképpen, hiszen amikor ők elnyerték az indulási jogot, hogy ők csapatként elindulhatnak a Formula 1-ben, akkor még menorként pályázták meg ezt a helyet, majd ugye érkezett a Branson féle pénz, és a Virgin név, és minden egyéb, és aztán végül történetük végére tényleg Menor lett belőlük.
Micsoda dolgok voltak ott, bocsánat, még egy gondolatra ég leragadva abban a Virgin korszakban, amikor űrrepülőgépi jegyeket osztogattak, például a pedokban, meg egyéb hasonszörű megmozdulásai voltak Richard Bransonnak akkoriban. Azt a mindesét. Ez emiatt sokkal-sokkal szimpatikusabb nekem egyébként a Minardi, mint ezek a múló hóbortok, amiket itt felsoroltam, mert ott gyakorlatilag a túlélés volt a cél, és ott tényleg gyakorlatilag a világon mindent megpróbáltak hasznosítani. Egészen extrém sztorikat lehet hallani a pedok forgatagában arról, hogy annak idején a Minardi az hogy rakta össze azokat a versenyautókat, amikkel versenyeztek. Hihetetlen.
Következzen Kozma András kérdésé, kimondottan személy szerint neked szól. Az elmúlt évek futamhétvégei során volt-e olyan sztár, aki konkrétan a megközelíthetetlen kategóriának számított, aki akkora sztár volt, hogy az már tényleg túlzás, akár nevetséges módon védték, a közelébe is alig lehetett odajutni, és gyakorlatilag úgy kezelték, mintha nagyobb sztár lenne, mint maga az F1. Hát biztos vagyok benne, hogy volt ilyen. Na de ki vagy, kik voltak?
Kedves András, van, akire a leginkább emlékszem, hogy ilyen abszolút über totális szupersztárként volt kezelve, ő Michael Jordan volt 2022-ben Miami-ban, amikor felbukkant a paddockban. Én nem is tudom, talán 8 biztonsági őrt számoltunk meg a környezetében, annyian védték őt. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy semmiféle színház, meg semmiféle ilyen felfújtság nem volt ebben a történetben, mert az amerikaiak teljesen megőrültek akkor, attól, amikor meglátták Michael Jordant, úgyhogy ő volt az, akit egyszerűen képtelenség volt megközelíteni. A legszürreálisabb pedig, a szabad ilyet mondanom, az, amikor Shaquille O'Neal jelenik meg testőrök gyűrűjében. Olyan testőrök védik őt, akik a derekáig érnek körülbelül. Shaquille O'Neal-t azért nem zavarja a tömeg, mert nem látja őket, olyan magasabban az ember.
Nagyon jó. Na, jöjjön a második kérdéscsoport. Ha a múlton túlestünk, akkor jöjjön a jövő. Közülük is az első Pinter László kérdése, aki arra kíváncsi, hogy szerintünk Mick Schumacher számára lehet-e még visszaút a Formula 1-be. Ő személy szerint nagyon megnézte volna egy kicsit versenyképesebb autóban, és László azt is hozzáteszi, hogy kicsit reménykedik abban, hogy Schumachert azért vitték az Alpinhoz, hogyha az Ocon-Gasly páros nem működne, akkor ő ott lenne kéznél. Hát, én utóbbival kezdeném, én nem gondolom, hogy ezért vitték az Alpinhoz, sajnálom, hogy itt László reményeit le kell lomboznom. Egyrészt az Alpinnak azért van egy fiatal versenyzője, egy nagyon-nagyon-nagyon jó fiatal versenyzője, Jack Doohan személyében, akitől szerintem sokat lehet várni, és egyébként is az Alpin, ha nem is a legjobb csapat jelenleg az F1-ben, nehéz lenne állítani, de azzal, hogy ők mégiscsak egy gyári formáció, egy stabil középcsapatnak nevezhető, azért szerintem, ha versenyző kellene nekik, akkor bőven lenne olyan pilóta, akit oda tudnak hívni magukhoz. Tehát én nem hiszem, hogy Schumachernek az Alpinhoz vitelét ez motiválta volna, de egyrészt majd rám cáfolsz, másrészt meg azt arra kérlek, Sanyi, hogy mondd el, szerinted lehet-e neki az F1-be visszaútja?
Hello, Pintér László! Az igazság az, hogy ez az a műfaj, amire én már nagyon sokszor mondtam azt, és most is ezt fogom mondani, soha nem mondd, hogy soha.
Tehát nem úszod meg ennyivel.
Tehát ez arra, a kérdésnek arra a részére vonatkozik, hogy van-e visszaút Mick Schumi számára a Form 1-be. Akár még lehet is. Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy van-e számára visszaút, de ez a sport az ezerszer megmutatta már, hogy nagyon nagy hibát követhetünk el, hogyha előre ítélkezünk, úgyhogy megtörténhet. Én magam nem hiszek benne, hogy ez be fog következni. Az, hogy miért került ő az Alpinhoz, egyetértek veled abban, hogy nincs köze ennek a sztorinak ahhoz, hogy adott esetben, ha esetleg a Ocon-Gasly páros nem működne, akkor őt szerepeltetnék, és sokkal inkább azt látom, hogy a Mick Schumi menedzsmentje szeretett volna valamiféle lehetőséghez jutni, ahol versenyezni tud a fiatal német, mert az azért nem olyan jó mulatság, hogy kapsz egy pólót, és abban jössz, mész, meg néha szimulátorozgatsz egy kicsit. Sokkal jobb az, hogyha élesen tartod magad, és valamilyen formában versenyzel, az Alpinnál pedig van egy hypercar projekt, ami a mai világban, én azt gondolom, hogyha valakinek nem jut babér, vagy nem jut hely a Formula 1-ben, ez a műfaj, ez kellően izgalmas, kellően puccos, és még jól is lehet vele keresni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a lehetőség, hogy Mick Schumi a WEG-ben versenyezhet az Alpinnál egy hypercarral, ez én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a számára, és még tapasztalatokat is szerezhet.
Én magam is így gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, és igen, hogyha pályaversenyzésről beszélünk, most hagyjuk a rallyt mondjuk, az egy nagyon más műfaj, de pályaversenyzésről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy három igazán jó helyen lehet jelenleg versenyezni, az F1-ben, az Endurance világbajnokságban és az IndyCar-ban. Minden más az lentebb van ezeknél. És ugye az F1 nyilván nem jöhetett szóba az esetében, az IndyCar az egy nagyon sajátos műfaj, nem való mindenkinek, és nyilván nem is akarja mindenki vállalni azt, hogy elköltözik a világ másik felére. Egy gyári projekt az Endurance világbajnokságban az szerintem is egy kimondottan jó hely, és nagyon szép karriereket lehet ott fölépíteni. Érdekes lesz az számomra, hogy mire fog menni Mick Schumacher a többiekkel szemben. Ugye Schumacher csapattársai egytől egyig rutinos és jó endurance menők, gyakorlatilag az Alpine másik öt versenyzőjére, és ez egy nagyon szép erőfelmérés lesz Schumacher számára, hogy mire megy Milézivel, Lapierrel és a többiekkel szemben.
Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy a VEC abszolút felszálló ágban van. Nem is tudom, 12 gyártójuk lesz 2024-ben? Jól satszper kb-zom?
Borzasztóan sok. Ugye 9 lesz a... Hát, hogy csak 11, de igen, így. Ja, Isotta Frassini, akkor azt hiszem 12, ja.
A helyzet az, Katarban botorkáltam a rajtrácson, amikor belebotlottam egy régi jó ismerősbe, egy régi jó barátba, Freddy Lekiembe, aki nem más, mint a VEC jelenlegi első embere. Tulajdonképpen ő a VEC Stefano Domenicalia. Én őt a tereprali világából ismerem, olyan versenyeknek volt korábban főkolomposabb, mint például a Dakar Rally, vagy éppen a Silkway. Innen ismerem nagyon-nagyon-nagyon régről. És ott alkalmunk nyílt beszélgetni egy kicsit, hogy akkor milyen, mert ugye ő nem olyan régen került hivatalban. Nem olyan régen vett át a hivatalát a VEC-ben, és azt mondta, hogy rettenetesen élvezi, mert olyan szintű boom van a VEC körül, amit már nagyon régen lehetett tapasztalni az autósportban, akármelyik kategória körül, leszámítva a Formula 1-et. A Forma 1 körül, még amikor nem olyan jó megy a szekér, akkor is mindig nagyon nagy a pezsgés. Más autósport szériák körül viszont azért úgy általában, hát azért nem szokott olyan óriási nagy felhajtás lenni, viszont azt mondja, hogy a VEC körül hihetetlen az érdeklődés, a gyártók részéről is, a helyszínek részéről is, meg úgy általánosságban véve a rajongók részéről is, tehát hogy emelkedő tendenciát mutat a VEC-nek a megítélése, és azt mondta, hogy ők ezt megpróbálják a létező legjobban meglovagolni, amennyire csak lehet, megpróbálnak kihozni ebből mindent. Azért érdemes ezt, vagy azért tartottam célzőnek elmondani, mert egy olyan figuráról beszélünk Freddy Lekien ilyen személyében, aki abszolút maximalista, és az autósportnak tényleg minden csinyát, binyát ismeri, tehát ha valaki tudja, hogy kell egy szériát jól működtetni, akkor az ez az ember.
Ez jól hangzik.
Jó helyre ment, Mick Schumi. Jó helyre ment.
Szerintem. Jó helyre ment. Abszolút, abszolút. Lépjünk tovább a következő kérdésre. Egy másik fiatal, még Mick Schumernél is fiatalabb versenyzőre vonatkozik. Darnyik Máté azt kérdezi, hogy szerintünk Oliver Bearmannek van-e esélye egy-két éven belül ülést kapni az F1-ben, és ha igen, akkor melyik csapatban tudnánk elképzelni? Hát ami Bearmant illeti, az ő eddigi junior karrierje az egészen pazarul néz ki.
Bocsánat, itt félbe kell, hogy szakítsanak, el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy Oliver Bearmannek van egy beceneve itt házon belül nálunk, Gellérfi Bearman. Mivel Gergő személyében van egy hangos szószólója és lelkes támogatója ennek a fiatal embernek, úgyhogy nincs a formula stávján belül alkalmasabb ember arra, hogy Gellérfi Bearman péltassa, mint maga Gellérfi Gergő. Úgyhogy légy szíves.
Hát... azért nem minden nap használatos ez a név, ezt tegyük hozzá, minden esetre az tény, hogy én kimondottan nagy szeretettel követem a különböző F4-es sorozatokat, és Bearman, amikor feltűnt fátlanul fiatalon, először a német, aztán az olasz F4-ben is, ugye gyakorlatilag épp, hogy betöltötte a 15-öt, amikor debütált a német F4-ben, és a következő évben azt is, meg az olaszt is megnyerte. Szóval már akkor látszott, hogy ez a srác, ez rendben van. Aztán még mindig rettenetesen fiatalon, nem volt 18, bocsánat, nem volt 17, amikor bemutatkozott az F3-ban, és ugye ott is egy remek szezont rakott össze elsőre, és az F2-ben is én azt gondolom, hogy az életkorát és az összességben a tapasztalatát tekintve az a hatodik hely, amit megszerzett idén, az rendben van, kicsit jobbat akár el is lehetett volna képzelni, de az összkép így is nagyon jól mutat, és én tulajdonképpen azt gondolom, hogy a kulcsfontosságú lesz az ő számára a következő szezon, hiszen a Premánál immáron másodévesként fog versenyezni, és egy Prema versenyzővel azért alapvetően az az elvárás, hogy, hogy megnyeri a bajnokságot. A csapattársa pedig a talán még nála is nagyobb tehetségnek beharangozott Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes juniorja lesz. Szóval ez egy nagyon-nagyon rendes erőpróba lesz Berman számára. Jelen pillanatban, és ezt mindjárt egy plusz érvel alá fogod támasztani, jelen pillanatban én azt gondolom, hogy el tudom képzelni őt a Formula 1-ben 2025-26-ban. Melyik csapatban? Jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy a Haas istállóban, akár 2025-ben, hiszen ugye Ferrari Juniorról beszélünk, a Haas Ferrari partner csapat, és én igazából 25-re, nem mondom, hogy így lesz, de a kettős cserét se tartanám kizárónak a Haas részéről, amennyiben Hülkenberget elviszi az Audi, Magnussennek meg kitelik a becsülete, úgy szólván. Szóval miért is ne lenne Oliver Berman a Haasban 2025-től?
Gellérfi Berman esetében a tehetség az adott. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megkérdőjelezni. A csúcs is adott, amit meg kell mászni. Épp az, amit említettél, lecseteltél, hogy a Premánál összecsapni a generáció másik nagy üstökösével, másik nagy tehetségével, Andrea Kimi Antonellivel, hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag bármiről lehet beszélni. Ami biztos, és ez az érv, ami mellette szól Oliver Berman mellett, az, hogy a brit sajtót már sikerült a saját pártjára állítani, azzal a nagyon kellemes, meg nagyon emberközeli stílussal, habitussal, ami őt jellemzi. A brit sajtó már is imádja, már is sztárként, a jövő nagy szupersztárjaként kezelik, ezt pedig, mint tudjuk, a Formula 1-ben azért nagyon sokat szokott a latba nyomni, hogy hogyan kezel egy brit pilótát a brit sajtó. Azzal egyetértek, hogy a házszal, hogy a ház jöhetne számításba, mint állomás hely a számára. Nagyon szépen beilleszkedett az idei kiruccanások alkalmával, sikerült elfogadtatnia magát a ház perkein belül. Több szakemberrel is beszéltem, Günther Steinerrel is beszéltem Berman produkcióiról. Mindenki elismerően nyilatkozott róla. És nem csak tudod, ez a sima kincstári méltatás, hogy igen, nagyon ügyes volt, meg mindent megtett, hanem azt mondták, hogy igen, van körülötte egyfajta pezsgés, és sikerült neki nagyon hamar beilleszkednie, meg elfogadtatnia magát abban a közegben, mert ez egy nagyon-nagyon fontos skill egy Form 1-es pilóta számára.
Nézzünk egy következő kérdést, ami nem F1-es, de valóban egy nagyon érdekes téma, és szintén az elkövetkező évekre vonatkozik. Lazányi Zoltán azt kérdezte, hogy mi a véleményünk a Dacia Dakar projektjéről. Ha valaki még nem hallott volna a Dacia Dakar projektjéről, akkor most tessenek megkapaszkodni, ugyanis a 2025-től induló projektben gyakorlatilag két giga-mega szupersztár, Nasser Al-Attiyah és Sebastian Loeb is szerepet vállalt. Az elmúlt évek Dakarjainak két legnagyobb formátumú versenyzőjéről beszélünk, és hát ahogy Lazányi Zoltán is írja, valamit azért fel kellett tudnia mutatni a Dacia-nak ahhoz, hogy összeálljon egy olyan páros, ami jelenleg tényleg ahhoz fogható, mintha az F1-ben Verstappen és Hamilton, Gobot is tudom, fogalmazott így, hogy átmennének az Audihoz, egy új csapathoz. Tehát biztos, hogy valamivel meg kellett őket győzni. Én meg csak zárójelbe teszem hozzá, hogy egyébként a harmadik versenyző nyilván közel sem akkora név, meg fele ekkora név sem, mint Al-Attiyah és Loeb, de ő is egy nagyon-nagyon érdekes versenyző. Ő az a Christina Gutierrez, aki az elmúlt éveknek az abszolút első számú női tereprallisa. Ő például a könnyű prototípus kategóriában volt összetett dobogós. Dakaron nyert szakaszokat, extrémebben bajnok lett, tehát tereprallis hölgyek között Gutierrez jelenleg tényleg a top 1 legalábbis szerintem. És ugye a Dacia-hoz azt kell még hozzátenni, hogy nem véletlen az, hogy Al-Attiyah és Loeb jövőre a ProDrive-nál verseny, ez pontosabban, hogy Al-Attiyah átment Loeb mellé a ProDrive-hoz 24-re, hiszen a ProDrive-val együtt készíti a Dacia ezt a Dakaros prototípus autót. De azért, ha egy-két évvel ezelőtt úgy azt meghallott, hogy Loeb Al-Attiyah páros a Dacia-nál, te is vakartad volna a fejed, nem?
Persze, ez így ebben a kontextusban, hogy a Dacia brand alatt fut ez a projekt, ez így nyilvánvalóan különösen számunkra ebből a régióból származó emberek számára megmosolyogtató különösképpen az én generációm számára, vagy a nálamnál idősebb generáció számára. A fiatalok számára már nem annyira, ugye. Manapság a Dacia-nak ez a Duster modell, ez egy közkedvelt és megbízható strapabíró összvér, amit nagyon szeretnek, nem csak Európának ezen a részében, hanem ha a nyugatabbra mész, ott is nagyon sok Dacia Duster.
Bezzeg az 1300-as.
Igen, a TX és TLX-es szörnyedelmek.
Képzeld el, ezt hadd osszam meg veled.
Mondd.
Az első családi autónk, amire én emlékszem, tehát amikor ugye az eszemet már tudom, hogy egy gyönyörű szép sárga Dacia-ja volt édesapámnak, és azt tudom, hogy amikor születtem, akkor még egy Trabanttal rendelkezett, drága jó apám, de arról úgy nincsenek igazán emlékeim, a Dacia-ról, na arról már vannak.
Kényelmes autó volt, és közlekedésre is alkalmas volt, amikor nem tört ki a kereke. Ezt így szoktál sumálni. Tehát most az én generációmnak ilyen emlékei vannak a dacosokról, hogy ilyen apró szösszedetek. Mindenkinek a családjában van egy valamilyen kellemes történet a dacosról. Abban mindenki egyetértett, hogy egy hiperkényelmes jármű volt, csak menni ne kelljen vele. Ez volt a probléma. Hogyha rendesen meg volt csinálva, ugye ez egy Renault-tól hát félig meddig legális úton kopizott autó volt a Dacia a románoknál.
Hogyha a Renault 12-es gyakorlatilag.
Amikor átvetted a Merkur telephelyen, és több évnyi várakozás után természetesen, és hajlamos voltál arra, hogy egy bizonyos összeget elkölts arra, hogy egy igazi ember, egy szakember, aki érti ennek az autónak a csinyát, mindjárt az átvizsgálja, és a megfelelő alkatrészeket kicserélje, azokat a bizonyos csavarokat meghúzgálja, amiket meg kellett húzgálni, akkor egy kifogástalan járművet kaptál. Ha csak elhoztad a Merkur telepről, nekem is van egy sztorim ezzel kapcsolatban, a szomszéd utcában lakott nagyon jó barát család volt, és nekik volt egy idősebb fiúk, akinek már akkor volt jogosítványa, én még kiskölyök voltam, és hát nagyon szerette a kis lurkont, a kis sanyikát, és amikor megkapták a vadonatúj világos kékszínű TLX-es Dacia-t, hazakocsisztak vele egy Nyíregyházáról Balkányba, és megkérte az apukáját, hogy te mehetek vele egy kört, elvinném a sanyikát egy körre. Mondta, hogy persze, hogy ne. Ugye, nem tudom, Nyíregyháza Balkány 17 kilométer, hazajöttek, nem tudom, laktak tőlünk 300 méterre, átjött, hogy itt az új Dacia, tudod, nyúlfarok, minden a belső visszapillantón, minden, amit el tudsz képzelni, már be volt készítve az aznap átvett autóban, elindultunk vele, és a sarokig sem jutottunk, amikor kitört belőle a kerék. Tehát mindenkinek van egy sztoria, aki az én generációm, a családban mindenkinek kell, hogy legyen egy valamilyen sztoria a Dacia-val kapcsolatban. Tehát ezeknek a történeteknek a fényében abszolút megmosolyogtató, hogy a Dacia mi a fenét keres a Dakaron. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy hogyan működnek ezek a tereprális programok. Van valahol egy szándék, van valahol egy terv, hogy egy brandet szeretnének építeni, jelen esetben ugye a Renault koncernnél szerették építeni a Dacia brandet, erre van egy bizonyos összeg. Mit tudsz ezzel az összeget csinálni, hogyha hatékonyan akarod elkölteni, az egyik lehetőség az, hogy akkor induljunk el a Dakaron a terepraliban. Ezt földobják ehhez a brandhez és a pénzhez, keresnek egy megoldást. Itt találták meg a megoldást a ProDrive formájában, ami ugye egy elképesztően nagy múltra rendelkező versenyistálló, annak idején még Form 1-es szerepvállalással is kacérkodott Dave Richards.
Mennyire közel álltak hozzá.
Igen, David Richards a ProDrive első embere, aki a Brit Motorsport Szövetség első embere például. Tehát egy hihetetlen nagy formátumú ember, egy hihetetlenül nagy múltú istállónak az élén, rengeteg és széles körű tapasztalattal, a terepraliban különösen, ugye ez a projekt, ez már folyamatban van egy ideje, meg hát a nevek, hát Alatia és Löw egy csapatban, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ott azért nagyon komoly szándék van.
Persze, és igazából azt gondolom, hogy ez, hogy ezt a két szupersztárt leigazolták, ez nem csak abszolút esélyessé teszi őket a 2025-ös Dakaron, gyakorlatilag ezt már most ki lehet jelenteni, hogy ott vannak az esélyesek között, mert a ProDrive, és nem csak alatti a Löw, de hogy még hozzáveszünk a ProDrive-ot, úgy aztán végképp, de hogy ez egyúttal azt is biztosítja, hogy ne legyen ez a rihi-röhör rész, és azon, hogy Dacia, mert hát tényleg, hogyha itt valami sufni-tuningos izék mennének, akkor a jelenlegi két legjobb tereprallis az Peter Hansel, bocsásson meg, mondjuk, hogy a három legjobb tereprallisból kettő, az nem ülne be.
Carlos Sainzot is ide soroljuk. Egy dolog biztos,
gyerekek. Atyám, vétkeztem.
Nem lesz nyúlfarok a belső visszapillantóján a tereprallis Dacia-nak.
Hát majd meglátjuk. Na jó, Rezsnyák Róbert régi barátunk kérdése következik. Mit gondolunk, Román Grozsán Mercedes tesztje megtörténik-e még valaha? Ugye csak emlékeztető ül, amikor Grozsán elszenvedte azt a horror balesetet 2020-ban Bahreinben, amivel ugye véget ért az ő F1-es karrierje. Ugye azt követően volt szó arról, hogy csak ne az legyen már az utolsó mozzanata F1-es autóban, hogy fölrobban körülött egy F1-es autó, és ugye a Mercedes tett egy ilyen felajánlást, hogy tesztelhet náluk egyet, hogy legyen egy utolsó szép emléke a Forma 1-es karrierjéből úgy szólván. Aztán elteltek az évek, ugye nemrég volt a harmadik évfordulója ennek a balesetnek, és semmi hír a Mercedes tesztről. Na de szerinted lesz-e még ebből valami?
Rezsnyák művész úrnak üzenem, hogy Toto Wolff az a kaliberű fickó, aki nem szokott megfeledkezni az ilyen ígéretekről, és én teljesen biztos vagyok abban, hogy Román Grozsán sem abból a fából faragták, hogy hajlamos legyen megfeledkezni egy ilyen felajánlásról. Szóval egy ilyen dolognak a tető alá hozatala időt vesz igénybe, ennek nyilvánvalóan az eltelt néhány évnek már elégnek kellett volna lennie, de én azért még optimista vagyok, hogy ez valamikor be fog következni.
Igen, magam is így vagyok ezzel, tehát szerintem ez leginkább azon fog múlni, hogy Grozsán szeretné-e. Mert ha Grozsán ezt szeretné, akkor tényleg... Egyébként csak gondolnám Toto Wolffról, hogy ilyen dolgokban ő nem állná a szavát, de hát képzeljük el ezt PR szempontból mennyire kínos lenne, hogyha Román Grozsán egyszer csak lenyilatkozná, hogy hát én amúgy már két éve szeretném vezetni azt a Mercedes, csak nem hagyják. Nem, ilyen nem lesz. Ilyen nem lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ha Grozsán ezt szeretné, akkor ez sorra is fog, erre sorra is fog kerülni. Fikció téma körünk következik. Kalla Balázs kiváló cimboránk izgalmas kérdése. Ha mi határozhatnánk meg a Formula 1 pontozási rendszerét, az milyen lenne? Elkezdeném én a válaszadást.
Nem, én kezdem. Gyerekek, jó. Mi akarhatunk akármit, úgyis az lesz, ami van. Fikció, tehát tökéletes a definíciója ennek a kérdéscsoportnak, hogy fikció, tehát akarhatunk mi akármit, meg lamentálhatunk mi ezen napestig, úgyis az lesz, ami van, amit a döntéshozók határoznak. Úgyhogy átadnám neked a szót, mert neked viszont nagyon határozott elgondolásod van arról, hogy hogyan is kéne, meg mint is kéne a pont osztozkodást csinálni az F1-ben.
Igen, mégpedig az, hogy szerintem a pontrendszernek tükröznie kell, a mindenkori pontrendszernek tükröznie kell az F1 aktuális realitásait. Ugye amikor évtizedeken át az első hat versenyző kapott pontot, az olyan értelemben szerintem teljesen rendben volt, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy 7-8-9 autó ért célba egy versenyen. Az egy teljesen átlagos dolog volt, hogy 10-nél kevesebb célba érő van. Ennél fogva, ha célba értél és egy-két autót megelőztél, könnyedén leeshettek neked pontok. Jelenleg ugye 10 versenyző kap pontot, de ez a 10-es szám már most azt jelenti, hogy a mezőny végi csapatoknak nagyon-nagyon kicsi, nagyon-nagyon kevés reménye van odaérni pontszerző helyre, hiszen a 20 indulóból 18-19-20 fejez be egy átlagos F1-es futamot. Éppen ezért, és ez azért is merem mondani, mert ugye én vagyok itt a statisztika őrült a szerkesztőségen belül, de a pontokkal kapcsolatos statisztikák már úgy is tönkrementek akkor, amikor fölvitték 25-re győztesnek járó pontot 10-ről, tehát már nincs mit nagyon őrizgetni rajta, hogy akkor vigyük még följebb a pontszerzők számát, és mondjuk kapjon az első 15 helyezett pontot. Többek között azért is lenne szerintem kívánatos, mert akkor mondjuk az idei szezonban mondjuk Nick DeVries, Logan Sargeant, meg Kevin Magnussen, akik a szezon első szakaszában ott a mezőny legvégén voltak, nekik is lett volna miért érdemben gyepálni egymást, mert a 14-5-6. Helyen is pontokért ment volna a küzdelem. Tehát én alapvetően följebb vinném azt, hogy hányan kapnak pontot, és nyilván, ha 15. is pontot kap, akkor az elsőnek nem 25-öt, hanem valamivel többet kell adni. Persze megint változna a pontrendszer, de hát úgyis mindegy már. Ez a 25 már úgyse felel meg a klasszikusnak, akkor már miért ne bolygatnánk tovább. Én egy ilyesmit tudnék elképzelni.
Ámen.
Akkor menjünk tovább. Varga Csaba állandó kommentelőnk kérdése. Na ez ám a fikció. Azt mondja, Joe az Alfában nem rosszabb annyival Bottasnál. Ez eddig nem fikció, ez tény. Vajon mire menne a Mercedesben Hamilton ellen, nyilván az alapján, hogy Bottas Hamilton csapattársa volt, vajon Joe meg tudná-e cibálni néha az oroszlán bajszát?
Az a nagyon határozott válaszom van, minden tiszteletem Joe irányába, akit én magam nagyon kedvelek, meg nagyon nagyra tartom azt, amit ő eddig elért, de az a nagyon határozott véleményem, hogy ez egyszerűen nem történhetne meg. Nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolgok történnének ott vele, hogyha összekerülne a Mercedes-t Lewis Hamiltonnal. Ennek nagyon-nagyon sok oka van. Egyrészt hihetetlenül nagy a két pilóta tudása, tehetsége, adottságai közötti különbség. Ez az egyik érvem. A másik érvem pedig az, hogy Hamilton olyan szinten be van ágyazódva a Mercedesbe, olyan szinten a saját csapata a Mercedes, hogy szegény Joe talán úgy érezné ott magát, mintha vendégmunkás lenne. Nem tudom, hogy illik-e ilyen kifejezést használni, mintha vendég lenne a csapatán.
Világos
annak ellenére is, hogy a Mercedes egy végtelenül befogadó közeg, meg egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes nemzetközi közeg. Ennek ellenére is nagyon-nagyon nehéz dolga lenne Joe-nak a Mercedesnél, úgyhogy nem kell ilyet vizionálni.
Csaba nyilván azért tette fel ezt a kérdést, mert hogy Bottas személyében megvan itt az összekötő kapocs a két versenyző között. De egyébként ugye azért azt se felejtsük el, hogy többnyire Bottas is elég messze volt Hamiltontól, és ugye mivel Joe vele nagyjából partiban van, hát hogyha még az is lenne a maximum, hogy ő is messze van Hamiltontól, és néha megrángatja az oroszlán bajszát, hát biztos, hogy ez a maximum. Én most mondok egy számot, 24 versenyhétvégéből mondjuk 2-3-szor legyőzné Hamiltont. Nekem nagyjából ez a maximum, amit el tudok képzelni. De több nem.
Egyetértek, ugyanakkor csatlakoznék Csabához, kedves barátomhoz, hogy egyébként én magam is szívesen megnéznék egy ilyen szezont, amikor egy ilyen páros összeáll, ha már a fikciónál tartunk.
Ó, persze. Na, de nézzük, mit néznénk még meg? Büki Bálint barátunk kérdése. Azt mondja, ugye a FOM ragaszkodik a sprinthez, hát ez tény, ezért egy hipotetikus kérdés következik. Mit szólnánk ahhoz, ha a sprintes eseményeken kötelező lenne juniorokat és vagy tartalékpilótákat beültetni? Tegyük hozzá, hipotetikus a kérdés. Sanyikám, hipotetikusan mit szólnál ehhez?
Hipotetikusan nem örülnék ennek. Én szerintem a sprintet, hogyha akarjuk, hogy legyen sprint, tehát hogyha az a szándék, hogy legyen sprint, bár pedig a szándék az, akkor ezt tovább kell csiszolni, amilyen módon lehet. Dolgoznak is ezen nagy erőkkel, hogy is lehetne, mint is lehetne jobbá tenni ezt a formátumot. Ugyanakkor ami miatt én lelkes híve vagyok annak, hogy a fiatalok kapjanak lehetőséget, amikor csak lehet, de nem feltétlenül ezen a módon. Ha ugyanis egy sprintre egy fiatalt ültetsz be az autóba, és mondjuk az a fiatal az, tegyük fel, lezúzza azt a járművet, azzal együtt befolyásolja egy másik versenyzőnek a hétvégéjét, ami nem feltétlenül hát hogy is mondjam, csak nem feltétlenül előnyös, hogy nem feltétlenül optimális. Nekem ez a meglátásom, én ezért idegenkedem ettől, hogy sprinteljünk, de nem azokkal a versenyzőkkel, akiknek a dolga azon a hétvégén versenybe vinni azt az autót, úgyhogy ez nekem nem jön be, ez az ötlet.
Most elmesélek valamit, no. Jó sok éve volt, lehet, hogy majd visszakeresem.
Sprinteltél?
Hát a busz után, de nagyon, nem járok busszal, hazudtam. Na, szóval komolyítva, jó néhány éve volt már, hogy csináltunk az Autosportos Formula magazinban, nyomtatott be egy ilyen összeállítást, hogy ki hogyan, a szerkesztőség tagjai közül, ki hogyan reformálná meg az F1-es hétvégéket, és szerintem akkor még szó se volt ilyenről, hogy sprint, legalábbis komoly szinten biztosan nem. És ugye az volt a kérés a cikk ötletgazdájától, hogy engedjük szabadjára a fantáziánkat. Tehát nem kell foglalkozni logisztikával, pénzzel, meg ilyenekkel, hanem mi az, amit megnéznénk egy F1-es hétvégén. És én akkor dobtam föl azt, hogy én tök szívesen néznék egy olyat, hogy egy harmadik autóval, mondom, logisztika pénz nem számít, hiszen nyilván nem lenne harmadik autója a csapatoknak.
Logisztika pénz ész nem számít.
Így van. Egy harmadik autóval mondjuk az időmérő előtt lenne egy külön verseny, minden csapat egy autót indít, és benne egy junior versenyző, és egy ilyen kis félórás, kis sprint-szerű verseny, ami egyfajta ráhangolódás is lehet egyúttal a verseny hétvégére a nézők számára. Mondom, fikció, nem lesz ilyen. Ezt csak azért mondom, mert hogy nekem is jutott már eszembe ilyen őrület, mint Düki Bálinnak. Ettől függetlenül a válaszodban nyilván csatlakozom, hogy amellett, hogy egyszer úgy érdekességként én tényleg marha szívesen megnéznék egy olyan versenyt, ahol az aktuális F1-es juniorok F1-es autókkal versenyeznek, de a valóság meg ezzel szemben az, hogy nem, ne legyen ilyen. Sprinttel, múltkor a pitwallba beszéltük ezt a Gobodics Tomival, hogy ugye voltak itt különböző ötletek, fordított rajtrács, erre majd mindjárt visszatérünk a fordított rajtrács, de ugye volt ez, külön sprintbajnokság, hogy pénzdíjas események legyenek, hogy mi lenne, hogyha fordított rajtrácsos pénzdíjas sprintbajnokságok lennének. Na?
Azt a mindenit.
Jó, akkor menjünk is tovább, mielőtt kifejted a nézeteidet a javaslatomról. Szabó János kérdése, ha már fordított rajtrács, gyakran szóba kerül mostanában az F1 kapcsán a fordított rajtrács gondolata, amit, ha jól gondolok, ti nem igazán kedveltek. Na de
ez nagyon jó gondolod. Hallod?
Mi ennek az oka? Kérdezi János. És értem, itt elkezdem én, jó? Addig te fogalmazd meg szalonképesen a véleményed.
Majd kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán lesz-e hozzáfűzni valóm ahhoz, amit te elmondasz.
Tehát én elhiszem, hogy úgy tűnhet olykor, hogy ilyen elvi alapon idegenkedik, nem csak én, Sanyi, meg még sokan idegenkedünk a fordított rajtrácstól, és ez kicsit benne is van egyébként. Tehát kicsit tényleg benne van egyébként, hogy szerintem egyszerűen nem tartozik hozzá a nagydíjversenyzés műfajához a fordított rajtrács, mint olyan. Aztán az egy más kérdés, hogy a sprint se tartozik hozzá a nagydíjversenyzés műfajához, az egy külön történet. Azt én nem tartanám ördögtől valónak, egyébként, akár csak próba szintjén, hogy a sprinteken legyen fordított rajtrács. Igen ám, csak akkor fölmerül ugye a probléma, hogy na jó, de akkor mivel győzöd meg a versenyzőket, hogy ne lassan menjenek a sprint kvalifikáción? Vagy sprint szétlövés, vagy mi az úristen? Akkor ugye erre jött az újabb javaslat, hogy akkor arra is osszunk pontokat. De ugye akkor már túl sok pont jár a sprintre, akkor hozzá kell nyúlni az F1 pontrendszeréhez. Mondjuk kibővíthetnék 15-re, ezt csak úgy halkan mondom. Tehát, hogy éppen sprinteken megnézni egyszer, hogy milyen is lenne egy fordított rajtrácsos versenyzés, én nem mondom, hogy ez annyira rettenetes gondolat, de újabb problémákat vet föl. Tehát konkrétan újabb problémákat csinálunk vele, és tényleg egyre jobban és jobban széttúrjuk ezt a sprintes hétvégéknek a jellegét, a lebonyolítását és mindenét, hogyha egy ilyen plusz csavart bele akarunk vinni. Tehát én egyszerűen nem látom a helyét az F1-ben a fordított rajtrácsnak. Tulajdonképpen ez a legnagyobb problémám vele.
Te ezt olyan szépen megfogalmaztad, hogy én tényleg nem. Ugyanezt gondolom.
Köszönöm.
Bármi más, teljesen felesleges lenne bármi más mondani, ezt gondolom.
Akkor következőre te válaszolsz először, hogy ne úzd meg ilyen egyszerűen. Simon Péter kérdése, vagy Péter Simon, ugye a Facebookról ez nem mindig derül ki, de talán Simon Péter, majd a kommentek közt írd meg, ha nem így van, és bocsi. Szóval, ha a csapatfőnökök és tulajdonosok egyforma Formula 1-es autókban versenyeznének, akkor szerintünk kik lennének dobogó esélyesek? Ez egy marha jó kérdés, ezt én imádtam.
No, akkor erre a bizonyos kérdésre a válasz, ezt elárulom, hogy megbeszéltük a műsor előtt, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre, és nagyon határozott álláspontunk alakult ki azzal kapcsolatban. Nyilvánvalóan, mivel versenyzésről van szó, azok a csapatfőnökök élveznek előnyt, vagy azokat kezeltük prioritásosként, akiknek van valamilyen komolyan vehető versenyzői múltja. hárman vannak ilyenek a jelenlegi mezőnyben, akiknek komolyan vehető, meg lenyomozható versenyzői múltjuk van. Ez alapján állítottuk össze a mi képzeletbeli dobogónkat, amelynek a legalsó foka Franz Tost, az Alfa Tauri éléről most leköszönt csapatvezetőjé, ugyanis Franz Tost nagyon mélyen benne volt a formautós versenyzésbe, amikor fiatal volt. De mivel régen...
osztrák bajnok volt.
Így van. Mivel ez régen volt, ezért került ő a harmadik helyre. Nála, Tostnál jóval közelebbi versenyzői élményei és tapasztalatai vannak Christian Hornernek, a Red Bull Racing első emberének, aki ugye Forma 3000-ig vitte.
Két szezon. Ugye ez a mai F2-nek a jogelődje, csak fiatalabb hallgatóink kedvéért.
Így van, és itt nagyon-nagyon szoros csata bontakozott ki a két gigász között. Horner mellett Tost és Horner mellett a harmadik emberünk, akinek van versenyzői múltja, az Toto Wolff. És mivel neki van talán a legközelebbi múltból versenyzői tapasztalata, ezért Wolffot választottuk a fiktív csapatfőnöki verseny győztesévé. Úgyhogy biztosan vagy lesznek közöttetek olyanok, akik vitáznak majd velünk ezzel kapcsolatban. Még egy apró adalékot ide beszúrhatok. Az idei Magyar Nagydíjon volt egy nagyon érdekes szüsszenet. Én szeretem azt, amikor becsöppennek a kulisszák mögé olyan emberek, akiket ismersz, kedvelsz, tisztelsz, és tudod, hogy valamilyen más műfajban nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Ilyen ember Kovács Emil barátunk, rallipilóta, producer, csapattulajdonos, rallycross szakértő, egy igazi multifunkci, húsvér, fantasztikus emberről beszélünk. És Emil meghívást kapott a Mercedes-től az idei Magyar Nagydíj szombati napjára, ahol egy fantasztikus napot töltött el a csapattal, és képzeld el, hogy a nap folyamán összeakadt Toto Wolffal. És láttam, amikor ők beszélgetnek egymással, meg utána meghallgattam Emiltől is a gondolatokat, meg a Wolff is ráerősített, hogy így történt. Elkezdtek beszélgetni arról, hogy hát neki ugye van versenyzői múltja. Wolffnak is, és az Emilnek is. Addig-addig beszélgetnek, hogy kiderült, hogy ők egyszer valamikor indultak egy osztrák rally futamon ugyanabban a mezőnyben. Na, azt kellett volna látni azokat a csillogó szemeket, ahogy ők azt ott előadták egymásnak, hogy ők ott hogy csapatták a Verdával ezen a bizonyos osztrák rallin. És azt mondta nekem az Emil, aki egyébként egy ilyen rally versenyzői akadémiának a beindításán mesterkedik, azt mondta nekem, hogy azért volt sok egyéb más mellett lenyűgöző ez a Wolffal folytatott beszélgetése, mert hogy újfent meggyőződött arról, hogy Wolff az abszolút versenyző, a szívében és a lelkében is, annak ellenére, hogy ugye alapvetően az üzletvilágából érkezett meg a Forma 1-be, még úgy is, hogy tudjuk, hogy a pályafutását versenyzőként kezdte, milliószor elmondta, hogy rájött, hogy ez sokba kerül, meg vannak nála tehetségesebbek is, ezért inkább elment az üzleti irányba, és onnan keveredett vissza a motorsportba meg a Forma 1-be, de azt mondta, hogy higgyem el, hogy vannak olyan elit kategóriás versenyzők, akiknek a lelkesedése az sehol nincs a Wolffhoz képest.
De egy-két mondatot azért az ő autósportos karrierjéről, csak hogy megindokoljuk, hogy tényleg ő nyerné valószínűleg ezt a különleges versenyt. Ugye Wolff egy pár évet formula autózott még a 90-es években, viszont igazából a sportautózás volt az ő terepe. A Nürburgringi 24 óráson volt kategória győztes, volt például Karl Wendlinger csapattársa az FIA GT bajnokságban, 2006-ban Dubai 24 óráson győzött a többszörös Le Mans győztes Hans-Joachim Stuck csapattársaként, emellett osztrák rally bajnokságban is szerepelt, és ugye a Nürburgringen ő futott egy körrekordot is, a Porsche RSR volánja mögött, a Nordschleifén futott körrekordot, aztán az más kérdés, hogy utána esett egy akkorát, mint az ólajtó, és gyakorlatilag ő saját bevallása szerint akkor döntötte el, hogy be kell fejezni most már a száguldozást. És hát igen, azóta viszont csapatfőnökként ért el egészen példátlan sikereket. Utolsó kategórián következik, ez pedig az úgymond személyes kategória, személyesebb kérdések kategóriája. Első kérdés Gyűri Attilától. Mi lenne az állandó rajtszámunk, ha Forma 1-es pilóták lennénk, az egyest nem ér mondani, és miért? Nos, az én rajtszámom a 7-es lenne, mielőtt a Räikkönen szurkolók nagyon megörülnének, nem Kimi Räikkönen miatt, egyszerűen azért, mert valamiért a 7-es a szerencse számom, nem tudom megmondani, hogy miért gyerekkor volt, mióta az eszemet tudom, a 7-es tartom a legjobbnak, a legmenőbbnek az összes szám közül, és például nem tudom, hogyha valamilyen versenyautós játékban lehet rajtszámot választani, akkor mindig a 7-est választom, és így tovább, szóval az enyém az ez lenne.
Hát gyerekek, engem az a veszély nem fenyegetett soha, hogy versenyeznem kell, és rajtszámot kell választanom, úgyhogy nem egyszerű most így hirtelen mondani egyet, de ha mondanom kell egyet, akkor mondom, 9-es. Azért, mert a lányom 9-én született.
Ó, hát ez nagyon-nagyon szép gondolat, és ha már, akkor én Mészáros Róbert kérdésével folytatnám, talán nem rokonod, bár nem tudom, melyik Mészáros a rokonod, és melyik nem, no mindegy, szóval élethelyzetéből adódóan Sanyihoz szól a kérdés, édesapaként mennyiben volt más a 2023-as év az előzőekhez képest, nehéz a világot járni, miközben a világ legfontosabb dolga otthon van, Mészáros Róbert azt is leírja, hogy két lánya van, és éppen és tudja, hogy mennyire nehéz tud ez lenni. Szóval mennyire volt más ez az év? Gondolom teljesen.
Nem rokonom Mészáros Róbert, ezzel kezdeném, de köszönöm szépen a kérdést, Robi. Sokkal, milliószor nehezebb volt ez a szezon. De ez úgy általánosságban véve is, nem tudom, hogy ezt nem tudom mivel megmagyarázni. Voltak szezonok, amikor sokkal több versenyen voltam, nem sokkal több, de több versenyen voltam jelen, ugye 15-nél állítottuk meg a számlálót idén, a rekord az 2019 volt, amikor 21-ből 17-et sikerült kipipálni, de ez most sokkal kimerítőbb volt minden tekintetben. Egyrészt az érzelmi oldala nyilvánvalóan, ahogy mondod, amikor a világ legfontosabb dolga otthon vár rád, akkor sokkal nehezebb elmenni, sokkal nehezebb ott lenni, és sokkal hosszadalmasabbak a hazautak is, mert alig várod, hogy otthon legyél. Úgyhogy ez mindenképpen megnehezítette a dolgot, de alapvetően mindenki, akivel a pedokban beszélgettem, jó barát, nem jó barát, ismerős, közeli, távoli ismerős, mindenki azt mondta, hogy ez a 2023-as év sokkal kimerítőbb volt, mint akármelyik a közelmúltból. Pedig voltak itt ám azért munkás, meg dolgos szezonok, meg amikor volt olyan, amikor nagyon sok minden keserítette az életünket, például 2021, amikor mindenféle utazási korlátozások voltak, nem tudom, 70 valamennyi COVID-teszten kellett áttesnem, csak a versenyeken való részvétel miatt, ugye abban az évben 14 versenyt húztunk be. Borzalmasan nehéz volt az is, de kimerültség szempontjából én még soha nem voltam annyira fáradt, mint az idei Abu Dhabi nagydíj vasárnap, a verseny napjának az estéjén. Azt mondtam, hogy vége a világnak. Szó szerint. Úgyhogy sokkal nehezebb volt érzelmi szempontból is, meg energia szempontjából is a 2023-as, mint bármelyik eddigi szezonom.
És egyúttal azt is szeretném elmondani, hogy itt jó néhány olyan kérdés volt, ami arra vonatkozott, hogy Sanyi hogyan dolgozik a verseny hétvégéken, mi történik a pedokban, munka közben, és így tovább. És ezekre a kérdésekre most azért nem fogunk válaszolni, mert semmi kedvünk hozzá. Nem vicceltem, hanem azért, mert több külön adás készült már ebben a témában, és ezeket most ajánlanám figyelmetekbe. A harmadik évad 8. epizódja kimondottan arról szólt, hogy hogyan zajlik az újságírói munka a pedokban. A harmadik évad 21. epizódja pedig Sanyi 100. nagydíj részvétele kapcsán kicsit Sanyinak az újságírói karrierjéről, illetve a vele az F1-es pedokban megesett különlegességekről, érdekességekről szóltak, szóval aki ilyesmit kérdezett, meg az is, aki nem, az a 3. év, vagy 8. és 21. adását hallgassa vissza, és nem fog csalódni, illetve még egy dolgot szeretnék javasolni, egynél több kérdés érkezett azt illetően, hogyha valaki az F1-ben szeretne dolgozni, akkor ott mi, hát hogy mondjam, mi a teendő, hogyan kerülhetsz be az F1-be, hogyan lehet munkát kapni a Formula 1-ben, itt pedig egy olyan valakit tudunk a figyelmetekbe ajánlani, akinek ez sikerült, méghozzá Jánvári Zsolti kiváló barátunkat, aki ugye a Williamsnél és a Haasnál töltötte el több szezont a Formula 1-ben, a második évadunk 10. epizódjában beszélt Zsolti. Máskor is beszélt róla nálunk, de akkor a legrészletesebben arról, hogy hogyan is lehet bekerülni a Formula 1-be, úgyhogy ezeket az adásokat ajánljuk figyelmetekbe.
Kiváló technikai igazgatónknak, Jánvári Zsoltinak olyan életútja van, ami szerintem tankönyveknek alapjaira kívánkozik. Nagyon sokan vagytok, akiket csábít a Formula 1, úgy a műszaki oldalon, mind az üzleti oldalon, mind a hospitality oldalán, meg minden tekintetben. Maradjunk annyiban, Zsolt a technikai oldalon alkotott maradandót, és én egész egyszerűen nem tudnék olyat mondani, hogy az jobban vagy összeszedettebb legyen, mint az, ahogyan az ő megfogalmazta, hogy mi mindenki. Hogyha meg kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy alázat kell hozzá, hihetetlen elkötelezettség kell hozzá, és borzalmasan keménynek kell lenni, és a Zsolt ezeknek az iskola példája. Úgyhogy tessék meghallgatni Jánvári Zsoltit, meg tessék tisztelni mindazt, amit ő elért, meg letett az asztalra, mert káprázatos.
Ámen. Túri Máté engem szólított meg, ugye én sosem titkollom azt, hogy az autósport mellett a futball a másik nagy szerelmem, ami a sportokat illeti. Kérdés, melyik futballcsapatnak szurkolok hazai és illetve nemzetközi szintéren? Hát kezdeném a nemzetközivel. Van jó néhány klubcsapat, akik nagyon közel állnak a szívemhez, de az első számú és örökös kedvenc az AC Milan. Emellett nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Liverpoolt, épp ezért idén-nyáron majdnem kiugrottam a gatyámból, amikor Szoboszlai Dominik odaigazolt.
Ezt gyanúsíthatom, hogy úgy kellett visszafogni az embert, hogy ne ugorjon ki a gatyájából. Nem szerettük volna a látványt. Úgy voltunk vele, hogy ezt inkább hagyagoljuk, úgyhogy visszafogtuk az embert, hogy ne ugorjon ki a gatyájából.
Válogatott szintén kicsit kellemetlenebb, ugyanis az ország azon nagyjából 4 lakosa közé tartozom, aki a német válogatottnak szurkol. Tudom, hogy nem vagyunk sokan, de azért talán egy-két ember van rajtam kívül is. Ami pedig a hazai szinteret illeti, nos, én fiatalabb koromban óriási nagy Ferencváros szurkoló voltam. Aztán, ahogy múltak az évek, az egész magyar bajnokságból úgy kiszerettem. Úgyhogy lokál patriótaként természetesen szurkolok a szegedi csapatnak, és bízom benne, hogy egyszer az életbe csak följutnak az első osztályba, mert utoljára 12 évesen láttam Szegeden első osztályú foci meccset, és legfőbb ideje lenne. De egyébként nem nagyon foglalkozom magyar labdarúgással, a válogatottat leszámítva, természetesen válogatottért szívvel, lélekkel szurkolok minden egyes alkalommal, ha csak tehetem, akkor ezt a Népstadionban teszem.
Te nem szégyelled magad egyébként?
Most éppen
meg sem említett Zsombót?
Ja igen, hát nem. Na, menjünk tovább, Herceg Rihárd.
Ők milyen szinten, ők milyen osztályban játszanak
egyébként? Zsombó, ugye Zsombó az a falu, ahol felnőttem, ezt csak a hallgatók közül veszek, kevesen tudják. Én szerintem most megye 2, megye 3, nem tudom, megye 1 volt-e valaha. Utána kéne nézni, néha feltűnik a Csongrád megyei futballhírekben, annak kapcsán volt, hogy valakit egy évre eltiltottak, mert vízzel nyakon öntötte a bírót. Hát megtörténnek ilyesmik.
Ez ebből a rendes klasszikus vizes kupából, aminek
nem voltam jelen, szerencsére.
De ez, súlyos hiba.
A megyei futballnak sok szépsége van, de erről ugye Góvod is Tomi barátunk tud igazán sokat mesélni, neki rendszeresen részt vesz ilyen eseményeken. No, ennyit a futballról, menjünk tovább Herceg Rihárd kérdésére, aki azt kérdezi, a futamok alatt elalvás ellen Monstert vagy Red Bullt fogyasztunk inkább. Hogyha ez egy burkolt Hamilton vagy Verstappen kérdés, akkor nem tudtál minket átverni, Rihárd. A magam részéről az a helyzet, hogy energiaitalt én nagyon ritkán fogyasztom. Én leginkább akkor, amikor nagyon sokat kell vezetnem, nagyon hosszan, akkor van, hogy a kávé mellett egy-két doboz ilyen löttyöt is betolok, viszont őszintén szólva nem vagyok egy nagy gurmé benne, és nekem lehet, hogy ez blaszfémia, de a Red Bull és a bármelyik üzletlánc gazdaságos energiaital az úgy nekem pont ugyanolyan, úgyhogy rendszerint a pont ugyanolyan szoktam vásárolni, de a hétköznapokban nem iszom ilyesmit. Hát te, tudom én a választ.
Semmiet. Képzeljétek el, hogy én valami miatt, volt egy időszak, amikor fogyasztottam ilyen jellegű termékeket, energiaitalokat. Aztán volt egy szitu, amikor eltűnt az útlevelem Afrikában, és el kellett menjünk a marokkói Rabatba, az ott található magyar nagykövetségre, és kiváló barátommal, tereprali versenyző cimboránkkal, Varga Imivel tettem egy röpke 1000 kilométeres kitérőt azért, hogy kapjak egy útlevelet, hogy folytathassam a versenyt az Afrika rész Dakari céljáig. És azt soha nem felejtem el, hogy amikor ez lehetetlen küldetésnek tűnt, új év napján új útlevélhez jutni a magyar nagykövetségen, de szenzációsak voltak a magyar nagykövetség munkatársai, és segítettek nekem abban, hogy megkapjam ezt a bizonyos dokumentumot. Szóval amikor onnan kijöttünk, akkor Imi az egyik típusú energiaitalt fogyasztja, én pedig a másikat. Ugye hajszában voltunk, nem lehetett megállni, mert utol kellett, hogy érjük a mezőnyt. Ezért próbáltuk energiaitallal stimulálni magukat. Imi a szokásos hüvelykúja fölpattította az övét, elkezdte szürcsölni, én is belestukkoltam az enyémbe, és rájöttem, hogy ez valami borzalom, ez most nekem nagyon nem esik jól. Lehúztam az ablakot, kiöntöttem, a kis dobozkáját elraktam a kis mobil szemetesünkbe, amit beüzemeltünk, mert ugye nem nagyon volt megállás, és megfogadtam, hogy én többet ilyet nem iszom. Semmilyen energiai tart. És ezt azóta tartom is. Ennek már 10 éve egyébként. Azóta nem fogyasztottam semmilyen energiaitalt, viszont van egy másik koffein tartalmú folyadék, amit előszeretettel fogyasztok, meg talán az indokolt mennyiségnél jóval többet is abból.
Hát mind a ketten így vagyunk ezzel, ez pedig a kávé természetesen, és Sanyival borzalmasan nagy kávéfüggők vagyunk mindketten, és ezért is válogattam be Kalla Balázs kérdését, aki azt kérdezte nagyon idevág, hogy hogy isszuk a kávét. Na, én kérlek szépen, én mikor, hogy?
Szerintem te csészéből szoktad, ugye? Abból a nagyból, ami mindig koppan a műsor felvétel közben.
Várjál, mutatom. Tehát ebből.
Na, ez és az a hang, gyerekek, amiből volt már, amikor háború keletkezett ebből.
Na, majd hogy nem. És igazából nekem éves napszaktól függ, hogy hogyan iszom. Tehát reggel délelőtt úgy erősebb kávét iszom, délután már gyengébbet. Van, hogy este is iszom olyat, hogy ugye van ilyen fokozatállító a kávéfőzőben, és akkor a 10-es skálán csak egy 1-esre, 2-esre letekerve még este egyet elfogyasztok. Mindenképpen tejjel szeretem. Hogy teszek-e bele cukrot, az attól függ, hogy épp milyen kedvem van, és emellett nyáron kimondottan szeretek jégkockát, és olykor fagylaltot is beletenni, télen nyilván nem teszek ilyet, szóval tényleg év és napszaktól függ, hogy éppen hogyan, de leginkább nagyon. Tehát a hogyan isszuk a kávét, nagyon.
Figyelj, én nagyon sokáig, egyszer egy műsorban már beszéltem erről, egy ilyen évvégében, de most akkor menjünk bele megint, mert a kávé, arról nem lehet eleget beszélni, meg nem lehet belőle eleget fogyasztani. Tehát én nagyon sokáig gépi kávékat fogyasztottam, mindenféle kapszulás dolgokat, nem tudom, talán 5 darab különböző ilyen kávékészítésre alkalmas gépezetet pakolgat, drága feleségem, akinek hát azért nem kevés gondja van össze, hogy ezeket folyamatosan... De
várjál csak, azt a kapszulásat mondod, amiben az a kis kerek bigyó megy?
Igen. Mert?
Csak kérdezem.
Van más kapszulás kávé is?
Hát nincs, hát mindegy, folytasd kérlek, drága barátom.
Oké, nos, 2020-ban, ugye akkoriban nem nagyon... hanem egyáltalán nem lehetett Forma 1-es futamokra járkálni, csak meghívásos alapon a kiválasztottaknak. Ugye nekem akkor a magyar nagydíj jutott abban az évben, illetőleg Imolába kaptam felkérést az F1-től, vagy lehetőséget az F1-től arra, hogy versenyre menjek, és az imolai pályán szenzációs volt a catering. Tehát az étterem az egyszerűen fantasztikus. Maranellóból jött a személyzet, akik csinálták annak a kis létszámú újságíró armadának az ellátását. És ott elkezdtem beszélgetni az egyik sráccal, aki mondta, hogy ő bárista, és elkezdtünk dumálgatni arról, hogy Olaszországban mennyire népszerű a kis kotyogós kávéfőző. Mondtam, hogy én ezt igazándiból azért nem szeretem, mert olyan keserű íze van neki, meg nem jó az a kávé, ami jön belőle, és akkor elmondta, hogy hát igen, öcsém, azért, mert nem jól csinálod. És akkor elmagyarázta nekem a folyamatot, hogy hogy kell ezt jól megcsinálni. Elő kell melegíteni a vizet, úgy kell beleönteni a kis tartályba. Nem szabad megtömködni a kávét, és hogyha új rácsavarod, azt mondta, hogy a kotyogósra lehet a világ legjobb kávéját főzni. Úgyhogy mondta is, hogy vegyek magamnak egy Bialettit, ami ugye Olaszországban a legnépszerűbb ilyen, meg talán a világon is, hát ők találták ki a kotyogós főzőt. Ott akkor én septében vettem is egyet, meg vettem hozzá egy nagyobb tétel kávét, szintén ugyanettől a márkától, és én azóta megszállottan a kis Bialetti Moka Express-el főzöm magamnak a kávét, amikor itthon vagyok. Ez egy szertartási ceremónia. Az, hogy milyen kávét, az alapvetően meghatározza. Én ebbe is mindenféle kávét szeretek megkóstolni, vannak fixek, amiket imádok. A Lavazza Qualità Rossa az egyik kedvencem, nagyon szeretem a Lavazza Crema Gustót, de nagyon szeretem a Bialettinek is a kávéit. Ezek a főbb típusok, amiket előszeretettel fogyasztok. Sima espresszó, nincs benne se tej, se semmi, kis espresszós csészéből, és édesítőt használok hozzá.
Hát köszönjük, hogy megosztott ezt velünk.
És bocsánat, hogyha egy kicsit megszedem a kávét, én imádom.
Egész hát, magam is.
Szenvedélyesen szeretem a kávét.
Magam is, így vagyok ezzel, és szerintem sok kedves hallgatónk is, és maradunk utolsó kérdésünknél is itt a kulináris élvezetek területén, ami egyúttal karácsonyi hangulatba is igyekez majd hozni minket. Egész pontosan Németh Viktor tesz így velünk, aki a következő kérdést fogalmazta meg. Minden karácsonykor fellángol a nagy beigli vita. Ti melyik oldalon álltok, diós vagy mákos, esetleg a hagyományokat megtagadóan gesztenyésre esküszünk? És Sanyi ismer-e olyan F1-es szereplőket, aki oda vannak a beigliért? Hát utóbbit majd Sanyi megválaszolja. Diós, mákos vagy gesztenyés, én ezzel úgy vagyok, hogy nekem teljesen mindegy, mindet szeretem, de ha van benne mazsola, akkor kiszaladok a világból. Van a Nemzetközi Mazsola Gyűlölő Társaság, aminek tiszteletbeli alelnöke vagyok, ennyit elárulhatok. A mazsola...
Ez milyen rejtett...
Ez egy titkos társaság.
Ez annyira titkos társaság, még soha senki nem látta.
A mazsola, hát nem. Alapvetően olyan, mint egy félreütött hang az orgonán. Tehát a szőlőnek annyi csodálatos fogyasztási módja van. Ott van rögtön a szőlő. Így olyan. Vagy a szőlőlé, a bor, pezsgő, grappa, és sorolhatnánk. De a mazsola? Gyűlölöm. Tényleg. Nincsenek rá szavak mennyire, de ha valaki szereti a mazsolát, annak azért örülök, mert akkor ő eszi. És a világon fellelhető mazsola mennyiség ezáltal csökken. És én ettől
boldog. Ha rábukkanok, én előszeretettel fogyasztom a mazsolát, én pont az ellenkező.
Ha kapok, elküldöm neked Balkányban. Na, de...
Lehet, hogy a Nemzetközi Mazsola Imádók Társaságát életre kell, hogy hívjam. Vannak-e vajon a Formula Podcast hallgatói között olyanok, akik csatlakoznának hozzám? Ha igen, akkor az adás linkje alatt itt a csoportban légy szíves, támogassatok engem, és ha sikerül, akkor ráterhelünk a Gellérfire, és megmutatjuk neki, hogy hol van a helye. Oké? Okay? Köszi.
A tiétek a mazsolák között van. Na de, te milyen beiglit szeretsz, barátom?
Én itt ide Johnny Firpót szeretném idézni, amikor volt az a bizonyos párbeszéd, ez megvan, az is megint Dűbejövünk című filmből.
Nem Charlie Firpo?
A pisztácia elfogyott, csokoládé nem is volt. Van vanília, karamell, rumosdió és kávé. És akkor miután végletekig feszítette Johnny Firpo, a Charlie Firpo idegrendszerét, akkor azt mondta, hogy mondjuk legyen egy kicsi mindből. legyen egy kicsi mindből. Ez a válaszom a beiglis kérdésre. Na de hogy is hangzott a beiglis kérdés második része?
Ismersz-e olyan Formula 1-es szereplőket, akik oda vannak a beigliért?
Gyerekek, nem tudom, hogy találtok-e még valakit a Formula 1-es pedokban, aki ismer Formula 1-es szereplőt, aki odáig van a beigliért, de én tudok nektek egyet. Ha hiszed, ha nem ezt. Viktornak én ezt megígértem már a Facebook csoportban, hogy ennek elmondom a részleteit, úgyhogy én ismerek olyat, aki betegesen imádja a beiglit. Hölgyeim és uraim, őt Ottmar Szafnauernek hívják, aki ugye a magyar határhoz közel található romániai faluban Szemlakon született, és ott nőtt fel. Ő betegesen imádja a beiglit. Sőt, azt is elárulhatom, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a 2022-es Holland nagydíj csütörtöki napján én beiglit fogyasztottam a pedokban Ottmar Szafnauerrel. A sztori az úgy működött, hogy akkor volt a csúcson ez az Alonso Piastri gét gyakorlatilag. Ugye elveszítették Alonsót, elveszítették Piastrit, akkor volt terítéken a szerződéseket felügyelő bizottságnak az állásfoglalása, meg az egész világ azt találgatta, hogy akkor most mi lesz? Visszaszerzi az Alpine Oscar Piastrit, vagy szerződtetnek valakit a helyére? És akkor megérkezett a Szafnauer egy nagy táskával a paddockba, rengeteg fotós volt a helyszínen, mindenki fényképezett, mindenki azt gondolta, hogy ez az ember lehet, hogy valamiféle dokumentumokat hoz, ami ezzel kapcsolatos. Lehet, hogy valami olyan dolog van a táskában, ami adott esetben perdöntő lehet. Aztán ott, mikor egy kicsit oszlott a tömeg, akkor elkezdtük beszélgetni, és rákérdezni, hogy mi a fele van ebben a táskában, és mondta, hogy ho-ho, hát szerintem te tudod, hogy mi ez. És mondom, hogy micsoda, azt elővette a táskából az alufólián, kicsomagolta, és képzeld, hogy mákos beigli volt benne. Mondta magyarul, hogy beigli, és akkor mondta, hogy az anyukája sütötte, mert otthon az édesanyjával töltötte az előző napot, úgy érkezett aznap reggel Zandvoortba, és mondta, hogy nem mondhatom meg, hogy melyik szponzornak a képviselője, nem Alpine szponzor, hanem a Forma 1-ben egy jelenlévő társaságnak a nagyfőnöke, akivel mondta, hogy egy pár héttel korábban beszélgettek a beigliről, hogy az micsoda egy fantasztikus készítmény, és megígérte neki, hogy hoz neki otthoni házi, az anyukája által készített beiglit, és mondta, te azt mondja, ebből van itt pont elég, nem kóstoljuk meg? Hát mondom, dehogy nem, mert úgyhogy bementünk szépen az Alpine Hospitality-be, bementünk az irodájába, szelt néhány szeltet, és azt jó ízzel elfogyasztottuk, úgyhogy én már ettem beiglit a Forma 1-es paddockban, a legnagyobb Forma 1-es beigli rajogóval, ott már Szafnauerrel.
Hát köszönjük szépen, Sanyi, azt hiszem ez méltó zárása volt ennek a kérdés-válasz akciónak. Igyekszünk majd még hasonló adást csinálni a közeljövőben, a szezon kezdésig. Én mindenképpen szeretnék, de ígérni már nem merünk.
De ígérje csak, ígérd meg, hogy nagyon sok beiglit fogsz enni, mindenféle ízűt, mazsolával.
Na, sok mindent meg tudok nektek ígérni, de ezt biztosan nem, mert hazudnék, azt pedig nem szeretek. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy idén utolsó előtti alkalommal meghallgattatok minket. Legszebb hagyományainkhoz híven szilveszterkor még jelentkezünk majd egy egészen különleges adással, hogy pontosan mi lesz benne, arról egyelőre csak egy dolgot mondanék, meghallgathattok jó néhány olyan bakit, amelyeket az idei adásokból, köztük a maiból is kivágtunk. Nagyon-nagyon szórakoztató lesz, mi legalábbis szeretünk magunkon röhögni, tegyetek majd ti is így, na de addig is. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy olvasgassátok a formula.hu-t és hasonlókat, de ne, érezzétek jól magatokat, legyetek a családotokkal, legyen nagyon-nagyon-nagyon boldog karácsonyotok, és ha már rettenetes módon unatkoztok, és úgy érzitek, hogy az autósporttal kapcsolatos elvonási tüneteiteket semmi más nem tudja enyhíteni, akkor viszont menjetek föl szépen a formula.hu-ra, hiszen az ünnepi időszakban is napi néhány érdekesebb tartalommal azért jelentkezni fogunk, Formula Podcast pedig legközelebb egy hét múlva. Addig is még egyszer köszönjük a figyelmet, nagyon boldog karácsony nektek, minden jót, sziasztok!
Boldog karácsony nektek, szeretünk benneteket, köszönjük, hogy velünk vagytok, sziasztok!
Megjelent a 2024-es Forma 1-es fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.